Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Domanics András. Itt a Világtükör, az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Műsorunkban először arról hallhatnak, hogy a Brux Info főszerkesztője szerint az Európai Unió mintha módosított volna álláspontján Ukrajnával kapcsolatban, és akár olyan ajánlatot is tehet majd Kijevnek, amely visszafordíthatná a polgárháborús helyzetből az országot. Gyévai Zoltánt Boros Péter kérdezte.
Én úgy gondolom, hogy talán nem véletlen, hogy a lengyel politika vált a legaktívabbá. Donald Tusk lengyel miniszterelnök az elmúlt napokban körbejárta szinte az fél Európai Uniót, találkoztak a visegrádi országok miniszterelnökeivel, közben volt Brüsszelben, Londonban, Berlinben is, és ez részben azt tükrözi azt az aggodalmat, hogyha valóban Ukrajnában polgárháború tör ki, egyesek szerint már olyan állapotok vannak, akkor rengeteg menekült indulhat el a szomszédos országokba. Ugye ez Magyarországot is érintheti, és a kormány is bizonyos terveket forgat a fejében, hogy ha ilyen sor kerül, akkor milyen lépéseket fogalmatosítsanak. De egyes értelmezések szerint a lengyel politika aktivitásában olyan helyzet is van, hogy ezt a áttekintetetlen polgárháborús veszélyes helyzetet próbálják egyszerűen megfordítani úgy, hogy az Európai Unió pozícióit is erősítsék Ukrajnában, és Ukrajnát még közelebb hozzák az Európai Unióhoz. Ha úgy tetszik, van egy olyan fajta olvasat a dolognak, hogyha az Európai Unió a Vilniuszi keleti partnerségi csúcsot követő hónapokban elég passzív volt, ezt át kéne forgatni, át kéne alakítani egy sokkal aktívabb hozzáállásra, de akár odáig is elmenve, például mindjárt észre lesz gondolják, hogy Ukrajnát úgy hozzák közelebb az Európai Unióhoz, hogy a jelenleginél konkrétabb perspektívát, fogódzókat ajánljanak fel számára a jövőre nézve. Ugye ez eddig a képletből hiányzott, egy társulási megállapodás aláírásáról és szabadkereskedelemről volt szó, anélkül, hogy Ukrajnának az uniós tagság perspektíváját felvillantották volna.
Lehet úgy is mondani, hogy megpróbálják überelni az orosz ajánlatot? Tudjuk azt, hogy több mint 10 milliárd eurót kértek kölcsön Oroszországtól.
Igen, úgy néz ki, hogy két vágányon zajlanak a folyamatok. Az egyik az, hogy milyen politikai üzeneteket lehetne Ukrajnának küldeni. Ugye a helyzetet megnehezíti természetesen azt, hogy egyetlen világos, hogy kivel kell tárgyalni. Ugyan továbbra is Viktor Janukovics tartja a kezében a hatalmat, miközben az ellenzék is harcol a jogaiért. Az Európai Unió egyelőre az ellenzéknek ígért, egyelőre nem a ukrán kormánynak ígért, miközben természetesen abban érdekeltek, hogy a párbeszéd egyfajta megoldást legyen az ellenzék és a kormány között, ne pedig véres leszámolás. De az látható, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok összefogja az erőit, és fokozott politikai támogatás, befolyásolás mellett egy gazdasági pénzügyi csomagot is megpróbálnak a következő napokban meg asztalra helyezni. Ez azért érdekes, mert sokan korábban éppen azért kritizálták az Európai Uniót, hogy nem így citált rá az orosz ajánlatra, ami a 15 milliárd dollár kölcsön volt Ukrajnának. Erre nem volt pénze az Európai Uniónak, most viszont elképzelhető, és már akkor is szó volt róla, hogyha a különböző elemeket összeszednék, és ebben benne van az is, hogy mi nemzetközi hitelező intézményektől, például az IMF-től milyen csomagot tudnának Ukrajnának felkínálni. Tehát, hogy a különböző elemeket összeszedik, az Európai Unió is természetesen körülnéz a saját házatáján, hogy mennyire tudja javítani a csomagot, akkor nem elképzelhetetlen az, hogy az orosz kölcsönnel nagyjából megegyező mértékű összeget lesz képes az Európai Unió és az Egyesült Államok is az asztalra helyezni, vagy a nemzetközi közösség is, ezáltal befolyásolva Ukrajnát abban, és itt ugye ez a kérdés, hogy miben mi a fő cél, természetesen, hogyha Moszkva lennék, akkor nyilván Moszkvában az a válasz, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok megpróbálja Ukrajnát elszakítani Oroszországtól. Az Európai Unióban azt mondják erre, hogy nem elszakítani akarjuk, hanem meg akarjuk akadályozni azt, hogy Ukrajna lesüllyedjen teljesen, és egy olyan helyzet alakuljon ki, egy olyan vákumhelyzet alakuljon ki Ukrajnában, ami senkinek sem érdeke, se az Európai Uniónak, sem pedig Ukrajnának.
Gyévai Zoltánt a Brux Info főszerkesztőjét hallották. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont igazgatója szerint Ukrajnában a hatalom mindent megtesz azért, hogy a jelenlegi államfő helyén maradjon. Németh Zoltán kérdezte Tálas Pétert.
Semmiféleképpen nem nevezném polgárháborúnak, ugye a polgárháborúhoz az lenne szükséges, hogy az ellenzék valami hatalmat gyakoroljon. Egyelőre az ellenzék annyit tud elérni, hogy meghátrálásra készíteti, vagy átmeneti meghátrálásra készíteti a hatalmat. Valóban azt lehet mondani, hogy Azarovnak a lemondása az első olyan eredmény, amit elért az ellenzék, és én úgy gondolom, hogy a hatalom ugyanakkor mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Janukovics maradjon, és a vele, hát fogalmazom, fogalmazunk úgy, hogy a mögötte állók maradjanak hatalmon.
Lehet valami kompromisszum majd Ukrajnában, hogy azért nem csak az oroszokkal egyezzenek ki, hanem Brüsszellel is, vagy nem lehet ilyen típusú idézőjelben játékot játszani?
Én azt gondolom, hogy a döntő kérdés az, hogy ki fogja felvállalni Ukrajnának azt a hatalmas nagy adósságát, amelyik nagyjából 15 milliárdra taksálható. Ennyire lenne szüksége az országnak ahhoz, hogy a gazdasági, hát hogy mondjam, a pillanatnyi gazdasági gondjaitól szabaduljon, és nyilvánvaló, hogy valószínűleg annak lesz nagyobb politikai befolyása, hogy mekkora az persze kérdés, aki ezt a 15 milliárdot valahogy hát eljuttatja, vagy felajánlja az ukrán társadalomnak, az ukrán hatalomnak, teljesen mindegy gyakorlatilag, hogy mit mondunk. Én azt gondolom, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy ez Oroszország lesz. Azt lehet látni, hogy Oroszország ragaszkodik Janukovicshoz, tudnunk kell azt, hogy a 15 milliárd hitelből gyakorlatilag egyelőre csak 3 milliárdot adott át ugye ukránoknak Oroszország a december 17-i megállapodás alapján. Tudjuk azt, hogy a kedvezményes gázból nagyjából 3-5 milliárd jöhet be, még pluszba az ukrán gazdaságnak. A nagy kérdés sokkal inkább az, hogy képes lesz-e a jelenleg regnáló hatalom, és milyen kompromisszumok árán lesz képes a jelenlegi hatalom gyakorlatilag megfékezni ezt a tüntetést.
Ha jól értelmezem, akkor 15 milliárd dollárért megvehető Kelet-Európa egyik legnagyobb, talán stratégiának is nevezhető országa. Megéri az Európai Uniónak, Brüsszelnek Ukrajnába fektetni, és így kvázi Nyugat-Európának?
Azt gondolom, hogy hosszú távon feltétlenül megérni. Ahhoz, hogy Ukrajna talpon tudjon maradni, hogy az ukrán gazdaság beinduljon, hogy az ukrán gazdaság fejlett legyen, ahhoz egyfajta modernizációt kéne végrehajtani. Ez a modernizáció mindenütt nagy fájdalommal jár, Ukrajnában is ezzel fog járni. Nekem a fő gondom az, hogy Oroszország meg tudja ajánlani a 15 milliárd dollárt, de hát látva Oroszország helyzetét, tehát azt, hogy Oroszország gazdag, de semmiféleképpen nem modern ország, nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy Oroszország gyakorlatilag modernizálni tudná az ukrán gazdaságot, már pedig enélkül csak folyamatosan költségekbe kell majd vernie. Mindenkinek teszem hozzá magát annak érdekében, hogy az ukrán gazdaság fönn tudjon maradni.
Tálas Pétert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont igazgatóját hallották. Európa ne számítson csodákra a palagáz kitermelésétől, a példaként beállított Egyesült Államokban pedig már véget is ért az olcsó fűtőanyagot biztosító forradalom. Ezt állítja egy befolyásos brüsszeli elemző. Európa jobban teszi, ha az energiahatékonyságra és a megújuló forrásokra koncentrál. Szvetnik Endre mondja el a részleteket.
Miközben az unió nyugati és keleti tagállamai között mélyül a szakadék abban a kérdésben, hogy milyen mértékben csökkentse a blokk az üvegház hatást keltő gázok kibocsátását, egy befolyásos környezetvédelmi blogger szerint nem szabad megváltást várni a még kiaknázatlan palagáz készletektől. Eberhard Rein sokáig az Európai Bizottság alelnökének kabinetfőnöke volt, és az utóbbi 10 évben környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozik. Az Euraktív hírportálhoz tartozó Blogaktív blogján azt írja, hogy Európában nem szabad olyan változásokra számítani a palagáz kitermeléstől, mint ami az Egyesült Államokban történt az utóbbi években. Amerika külföldi energiafüggését az úgynevezett palagáz kitermelése csökkentette, de a boom gyakorlatilag véget ért, írja. A lelőhelyek méretét túlbecsülték, az új mezők feltárásába pedig nagyságrendekkel kevesebbet fektetnek be. Míg 2011-ben 35 milliárd dollárt költöttek kiaknázásukra, addig tavaly már csak 3,4 milliárdot. Mindez azt jelenti, hogy az Egyesült Államokban a közeljövőben ismét emelkedni fog a gáz és az olajára. Európában sokkal kevesebb van a speciális és a környezetvédők által támadott technikával kiaknázható palagázból. Főként Lengyelország és Nagy-Britannia rendelkezik számottevő készletekkel. Emellett a kontinens olyan sűrűn lakott, hogy az energiacégek nem tudnak olyan szabadon kutatni a gáz után, mint az Egyesült Államokban. Európa így nem lehet önellátó földgázból. Az EU bizottság becslése szerint 2035-re a kitermelés az igények mindössze 10%-át elégítené ki. A palagáz készletek néhány évtized alatt kifogynak, ezért Európának az energiahatékonyságra és a megújuló energiaforrásokra kell koncentrálnia, fejtegeti Rein. A Bloomberg Business Week magazin közben tavaly októberben arról írt, hogy a palagázhoz hasonlóan az Egyesült Államokban a palaolaj forradalom is hamarosan véget érhet. Az új olajkutakból kezdetben csak úgy ömlik az olaj, de hamar kiapadnak. Oklahoma City közelében például egy 2009-ben furt kút napi 1200 hordó olajat termelt, most azonban már kevesebb, mint napi 100-at, jegyzi meg a magazin. A hagyományos kutak ezzel szemben akár 50 évig is működhetnek. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Most hírek következnek, utána folytatódik a világtükör, az Inforádió külpolitikai magazinja. Maradjanak velünk!